Hétről hétre a teremtéssel foglalkozunk, a teremtésről szóló igék vannak előttünk vasárnapról vasárnapra. A szeptember közepén elkezdődött teremtés sorozatban, mely egy újabb epizód lesz előttünk. Egészen a karácsonyi időszakig fogjuk kutatni ezt lépésről lépésre, hogy kicsoda a Teremtő Isten, mi a teremtés célja, miért kell tudnunk erről, miért kell ismernünk ezt, miért fontos a mindennapjainkban az, hogy Istent teremtőként ismerjük, miért fontos az, hogy ennek a gazdagságát feltárjuk. Az elmúlt vasárnap ezt a kérdést tettük fel, hogy kicsoda a Teremtő, és a kezdetekkel foglalkoztunk. Mózes első könyvének az első versével, egyetlen verssel, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Aki itt volt, az emlékszik rá, hogy nem egy hagyományos istentisztelet volt, volt benne zene, volt benne sok minden, és ez volt talán az egyik fő üzenete, hogy le kell lassulnunk, vissza kell lassulnunk a kezdethez, hogy megértsük, mit jelent Isten teremtette az eget és a földet. És ma is ez a kérdés marad velünk, hogy kicsoda ez a Teremtő, kicsoda az Isten, de egy sokkal pragmatikusabb, sokkal kézzelfoghatóbb ige lesz ma velünk, és ilyen értelemben egy sokkal egyszerűbben megközelíthető és talán megérthető, megfogható üzenet, és egy sokkal kézzelfoghatóbb történet. Kilépünk a Genezisből, mint alapigéből, és az apostolok cselekedeteiből olvasom, a 17. fejezetből, a 16-tól a 34. versig az igét. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógákban a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, és az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakát ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor hallottak a feltámadásról, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dioníziosz is, és egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Lehet, hogy aki a múlt héten itt volt, az azt mondja, hogy hát jobb volt, amikor egyetlen igevers volt az ige, mert Ez egy kicsit hosszú és bonyolult. Egy olyan missziói helyzetet látunk itt magunk előtt, egy olyan konkrét élethelyzetet, amikor valaki bizonyságot tesz az evangéliumról, és ennek a része, a szíve, az alapja a teremtés. Egy olyan helyzet, amikor a Teremtő Istenről való tudás része egy komplex dolognak, ebből indul ki, erre utal vissza, és eszköze lesz annak, hogy az evangéliumot hirdesse valaki. Azért fontos ez a mai ige számunkra, mert miközben mi tematikusan foglalkozunk most ősszel egy fontos kérdéssel, a teremtéssel, mint teológiai kérdéssel foglalkozunk, ami nagyon fontos a számunkra. Az agyunk így működik, hogy vannak benne ilyen fakkok, és a teremtés mint téma, ugye ezt most fogjuk most növelni, erősíteni ebben az őszben. Nem szabad elfelejteni, hogy a mindennapi életben viszont nagyon ritkán jönnek így tematikusan elő a dolgok, hanem az élet mindennapi részeként, a bizonyságtételünk részeként kell, hogy megjelenjen, mint egy összetett színes szövetben egy nagyon fontos szál, hogy mit gondolunk a Teremtőről, hogy kicsoda a Teremtő, és hogy mi a teremtés üzenete. Azért is izgalmas ez az ige számunkra, mert egy missziói kontextusban hangzik el, ahol az evangéliumot hirdette az apostol, és ahogy mi élünk, a gyülekezetünk identitása, meg valószínűleg a mi mindennapi életünknek is van egy missziói fókusza. Szeretnénk az evangéliumot átadni az embereknek. Ráadásul ez egy nagyvárosban szólal meg. Egy akkori méretek szerinti nagyvárosban, és emiatt is érdekes lehet számunkra, az abban a nagyvárosban élő emberek talán bizonyos pontokon hasonlóak lehettek abban is, ahogy mi élünk ahhoz a nagyvárosi kontextushoz. Három lépésben fogjuk ezt az igét megvizsgálni és keresni az üzenetet. Az első a felháborodás valósága lesz, Pál felháborodásáról szeretnék beszélni. A második az evangélium hirdetésének a valósága, maga a beszéd, ahogyan bemutatja az evangéliumot és ezen belül a Teremtő Istent. És a harmadik pedig az elutasításnak a valósága, ahogyan fogadják a bizonyságtételét. Pál apostol tehát Athénban van, nem is akármiért, nem nyaralni ment oda, nem arra sodródott, nem ott született vagy ott nőtt fel, hanem missziói úton van. Van egy küldő gyülekezete, aki elindította őt, van egy elhívása, ami szerint megy, vannak munkatársai, akik támogatják őt, időről időre mellé szegődnek, aztán máshol mennek, aztán új embereket ad az Isten. Ráadásul ennek az útnak vannak ilyen úti tervmódosításai, ilyen újratervezései, mert hogy Európába is azért jött, mert a második missziói út során egy ponton Isten megállította, adott neki egy látomást, és azt mondta, menj Európába. Ő nem akart feltétlenül Európába menni, de Isten ide vezette őt is. Egyszer csak ő itt van Athénben. Azért van itt, mert Isten erre készíti őt. Itt van ebben a városban, amiről ha halljuk a nevét, azt gondolnánk, hogy na ez a központ, az ókori világnak, az akkori világnak a legismertebb városa. Eszünkbe juthatnak a gyönyörű műemlékek, amik még ma is állnak, és Athénnak a fénykora. De igazából ez a város, amikor Pál itt jár, már egy hanyatlásnak indult, egy zsugorodóban lévő város. Régi hírnevéből él. Tudományos téren Alexandria, kereskedelmi téren pedig Korintus volt az a város, ami már rég átvette a vezető szerepet erre a korra, ebben a térségben. Athénban, ami különleges, és ami új, és ami semmihez nem hasonlítható, az a városnak a filozófiai érdeklődése, az intellektuális pezsgés, ami ott van, a filozófusok újabb és újabb szellemi irányzatokat kerestek, próbálták csiszolgatni a tanításaikat. Nagyon sok eleven élő vitát tartottak, és azt kell, hogy mondjuk, hogy szerették a vitát önmagában a vitáért. Azért, mert a vita érdekes, a vita izgalmas, a vita az egy ilyen szellemi edzés, lelki fitness, és az ember azáltal utána jobban érzi magát. Athénban ekkor körülbelül 5000 ember él. Mai mértékkel ez egy kis magyarországi város, de ott akkor ez egy jelentős helynek számított, de már mégsem a fénykorában látjuk Athént. Pál két helyen is ebben a városban megkezdi az evangélium hirdetését, természetesen először a zsinagógába megy, mint minden helyen a missziói útjai során, és itt is egyrészt a zsinagógában lévő zsidó diaszpóra tagjaival beszél. Másrészt a piac téren is beszél, a főtéren megpróbálja az embereket elérni, a görög köznéppel, a filozófusokkal, az átlag emberrel is beszél. És tulajdonképpen miközben ez két különböző réteg, két különböző célcsoport, Pál ugyanazt az evangéliumot hirdeti, csak másként a zsidóknak és másként a görög köznépnek. Ez utóbbi lesz az, amire ráfókuszál most ez az ige, amit olvastam közöttetek. Azt olvassuk, hogy az emberek elkezdenek kérdezgetni, és valahogy, hát így is mondhatnám, bekapják a horgot, rájönnek, hogy ez valami új, mert a Szentíró azt mondja, hogy az aténiak és a bevándorolt idegenek semmi egyébben nem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak és halljanak. Mondhatnánk, hogy ez már egy ironikus megjegyzés, hogy hát ezt mondja róluk az író, de látjátok, hogy ez az a, most én horognak neveztem, de lehet kapocsnak is, vagy kapcsolódó pontnak nevezni, amin keresztül Pál szót kap. Amin keresztül ő elmondhatja az evangéliumot. Fontos azonban, mielőtt még előre szaladnánk, hogy jó, mi történt az Areopágoszon, látni azt, hogy Pál hogy van jelen ebben a küldetésben. Megérkezik, mint misszionárius, akinek küldetése van, akit Isten hív, nem csak, hogy általában hív, hanem nem sokkal ezelőtt ugye kapott egy látomást, egy álmot, tehát egy ilyen extra felhatalmazást, hogy nekem az Isten álomban mondta meg, hogy ide kell jönnöm. Lehetne ettől egy tartása, lehetne ettől egy picit ilyen felsőbbrendű hozzáállása, hogy én most itt megjelenek, és ti, szegény fogányok, hát elmondom nektek, hogy akkor mi az igazság. És ehelyett azt látjuk, hogy Pál jelen van Aténban, jár kell a városban, és benyomásokat gyűjt, tapasztalatokat gyűjt. Azt olvassuk, hogy Pál jár kell a városban, látja a bálványokat, és felháborodik a lelke. Megismeri a közeget, ahol az evangéliumot akarja hirdetni. A megismerés és a megfigyelés nyitottságával és alázattal van jelen. És mindez érzelmileg hat rá. Mekkora bölcsesség és érettség kell ehhez, hogy jelen legyen, megfigyeljen, és amikor ez elkezd rá hatni, akkor ne zárkózzon be ez elől hirtelen. Pára hat mindaz, amit lát. Azt olvassuk, hogy felháborítja őt az, amit ott maga előtt lát. Ez a város ugyanis, ez a kultúra hemzseg a bálványoktól. Miért háborította ez fel Pált, gondolhatnánk, főleg, ha ilyen művészi érzékenységűek vagyunk, és szeretjük a szobrokat. Mi ma az antik szobrokban, vagy ilyen Isten ábrázolásokban a művészetet látjuk. Tegnap este az egyik ilyen tudományos ismeretterjesztő csatornán az egyiptomi szobrokról volt szó, és egy brit kutatónő olyan áhítattal és szenvedéllyel beszélt különböző Isten szobrokról, hogy azt mondtam, hogy hát ha én most így gyerek lennék, akkor én is ilyen szoborkutató akarnék lenni, mert annyira inspiráló volt, ahogy beszélt. Neki ez csak művészet, neki ez csak alkotás. Lehet, hogy mi is így gondolunk ezekre a bálványszobrokra, de itt nem erről volt szó. Atén nem egy város, ami tulajdonképpen egy ilyen szabadtéri kiállítás néhány szoborral, hanem ezek mögött, a bálványok mögött tudatos elképzelések, akkor vélt istenek, és mondjuk ki, szellemi erők vannak és voltak. Pál felháborodik azért, mert amit ott lát, az annak a kiábrázolódása, amikor az ember valamit gondol az Istenről. Amikor az ember a saját oldaláról megpróbálja elközelíteni, megtaldálni, elkapni az Istent, hogy milyen is lehet az Isten, és megalkotja a maga elképzeléseit. És mivel sokféle ember van, ezért sokféle bálvány lesz, sokféle elképzelés. A múlt vasárnap beszéltem arról, hogy mennyire lehetetlen magunktól megismerni az élő Istent, ha csak ő ki nem jelenti magát. És ami Aténban van, az a lenyomata annak, ameddig az ember magától juthat. Az ember magától eddig jut el. Bálványokat készít, és elképzeli, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan az Isten. Ezek a bálványok különböző istenségek voltak, az élet különböző területeihez kapcsolódóan, különböző élethelyzetekhez kapcsolódóan, különböző kultúrákból is ott lehettek ezek a bálványok. És azt gondolnánk, hogy hát milyen ártatlan dolog ez néhány szobor. Pedig a lekcióban felolvasott 115. Zsoltár is elmondja, hogy a bálványok halottak, a bálványok nem érzékelnek, nem kommunikálnak, és hozzájuk hasonlókká lesznek a készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. Mert odáig, amíg ez játék és művészet, addig ezzel tényleg nincs baj. De az ember azért alkot bálványokat, és bizony ezek a bálványok is azért voltak ott, mert ezekben bíztak. Mert ezekben emberek láttak valamit az Istenből, ezekben ezekhez imádkoztak. Ezektől valamit reméltek. Ezeknek áldozatokat mutattak be. Nem ártatlan szobrok, nem egy szabadtéri kiállítás, hanem bizony az élő Isten helyett más istenek, akik itt vannak ezekben a bálványok személyében, Atén utcáin. És amikor ezt Pál látja, akkor felháborodik. Nem azzal a felháborodással, hogy de megbotránkozom, milyen hitetlenek ezek az emberek, hanem sokkal inkább azzal a felháborodással, hogy de hát ez hazugság. Ez nem az igazság. Micsoda hatással vannak a bálványok. A hazugság, ami ott van a nyílt színtéren, és mindenkit befolyásol. Éreztünk-e már ehhez hasonlót, és álljunk most meg itt egy pillanatra. Ismerjük-e ezt az érzést? Ha nem, nem baj, akkor most megismerjük, hogy hogy néz ki. És remélem, hogy egyszer majd érezni is fogjuk, mert az jó, hogyha érezzük. A saját kultúránkban járva és kelve felháborodunk a bálványokon. A falainkon belüli bálványokon, a szívünk bálványain, és a falainkon kívüli bálványokon, a kultúránk bálványain. És ismét szeretném mondani, a mi gondolkozásunkra nézve is, hogy ez semmiképpen sem egy keresztény felsőbbrendűség, semmiképpen sem egy álszent ítélkezés, hogy ez a világ milyen mocskos, és tele van mindenféle bűnnel, hanem egy mély felháborodás és mély megindulás, szomorúság, megrendülés afelett, hogy a kultúránk tele van bálványokkal, istenpótlékokkal. És ha egy emberen, egy felnövekvő fiatalon, aki magába szívja a kultúránk üzeneteit és bálványait, ha nem könyörül meg az élő Isten, és nem mutatja meg magát, akkor hamis elképzelések közt éli le az életét, és hal meg, és nem ismeri meg az élő Istent. Milyen bálványok lehetnek ezek? És csak néhány példát szeretnék erre hozni, mert nyilván, ami kimegyünk akár Gazdagrét utcáira, vagy a város, hát ilyen kifejezett főterei nem annyira van, de hogy a különböző tereire, akkor nem annyira sok bálvány szobrot lehet látni. Szerintem egyáltalán nincsenek. Milyen bálványok vannak, amik felháboríthatnak bennünket, amik jelen vannak? A legáltalánosabban, amit el szoktunk mondani, hogy a mai világnak a nagy bálványa, ami ott van erőként és istenségként, démoni erőként is sok minden mögött, a hatalom, a pénz, a szex. Ez a három erő, ez a három nagyon erőteljes bálvány, ami meghatároz, amit emberek szeretnének elérni, amiért élnek, hogy ebben minél mélyebbre jussanak, minél többet szerezzenek, és azt gondolják, hogy ezáltal teljesednek ki, ha ebből minél több jut nekik. De ott van egy másik vonal is, ami egyre erőteljesebb, amikor különböző mindenféle idegen vallások, meg szellemi erők iránt érdeklődnek emberek, és az okkult, meg az ezoterikus erők iránt fogékonyakká válnak. És nem az élő Istentől várnak segítséget, hanem hisznek mindenféle jelekben, sugallatokban, angyalokban, meg mindenféle jótevőkben, meg különböző erőkben. És ez nagyon sokszor olyan kedves, és minden a szeretet jegyében, nagyon nagy szeretet, ezotéria, ugyanígy bálvány. Bálványok a szenvedélyek. Egy olyan világban élünk, ahol már-már, ha valakivel beszélgetés bemutatkozik, nem is azt mondja el, hogy mi a foglalkozása vagy a hivatása, hanem hogy mi a szenvedélye. Hogy miben éli ki magát igazából, hogy mi az, amit, ha teheti minden percét, azzal töltje. Mi az a tölti, mi az az egyedi dolog, amiben ő jó és különlegesebb a többinél. És félre ne értsétek, nagyon jó, ha az embernek van valami hobbija, szenvedélye, de nagyon könnyen bálvánnyá válhat ez is. De ne csak a környező világra fókuszáljunk, hanem akár a keresztényekre, a keresztény gondolkodásra. És a nyári táborban beszéltem arról, hogy milyen csalódásai lehetnek az emberek Istenben, és milyen bálványok és hamis istenképek lehetnek ennek az okai. Igen, bálvány az, ha azt gondolom az Istenről, hogy neki az én jól létemet kell szolgálnia. És Isten az, akinek elsősorban én vagyok a fontos, és akinek garantálnia kell, hogy nekem minden jó legyen. Bálvány az, ha azt gondolom, hogy Isten az, aki nekem mindig egészséget, boldogságot, jól létet, gazdagságot, zökkenőmentes utakat, krízismentes életet kell, hogy biztosítson. Félelmetes kimondani, de ez egy bálvány. Ugyanúgy bávány, ha azt gondolom, hogy Isten az én mennyei atyám, akinek mindig jelen kell lennie, és mint jó apa, csak jót kell adnia. És ha rossz történik, akkor nem értem, és azt gondolom, hogy ez nem az Istentől volt. És nagyon-nagyon vékony ég, és nagyon-nagyon kényes egyensúly, mert persze Isten mennyei atya, de nem egy olyan földi apának a pótléka, aki majd mindent megad nekem, amit a földi édesapám esetleg nem tudott. Aki majd mindent megad nekem, amire én igazán vágyom. És lehet, hogy szívem mélyén van egy ilyen dédelgetett, ilyen gyermeki vágy, hogy majd Isten egy nap itt a földön majd mindent megad nekem, amire én vágyom. És ha ez nincs meg, akkor boldogtalan leszek, és elhidegülök az Istentől. Pedig ez egy bálvány. Az Isten ezt soha nem mondta, hogy majd itt a földön mindent feltétlenül úgy, ahogy mi elképzeljük, azt majd nekünk megad. Imádkozunk és kérünk tőle, és nagyon sok mindent kapunk tőle. De ő nagyon sokszor más, mint amilyennek mi elképzeljük és kiszínezzük. És még egy dolog, ami megint csak a mi köreinkben is, akár keresztény gondolkodása benne lehet, amikor valaki azt gondolja, hogy Istennek valahogyan kell működnie. Isten valamit valahogy szokott csinálni. Tipikus példája, amikor az élő Istenbe vetett hit és kapcsolat elmegy egy ilyen bálvány irányba, amikor Istent ilyen rutinokba rakjuk, ilyen keretekbe tesszük, és azt mondjuk, Isten így működik. Csak így szokott szólni, így szokott gyógyítani, így szokott munkálkodni, így végzi el ezt, meg ezt, meg ezt. És ezek a kategóriák elválasztanak őtőle. Mennyire realizáljuk, és mennyire háborodunk fel, mennyire rendülünk meg azon, hogy a világ, a környezetünk és a szívünk magától tele van bálványokkal, és ugyanúgy, mint Atén utcái. Hemzseg a bálványoktól. És ha az élő Isten nem könyörül meg rajtunk, és ha nem őt keressük, és nem maradunk az ő jelenlétében és kegyelmében, és újra nem tisztít meg minket, akkor a világgal együtt mi is elveszünk. Ebből a megrendülésből, ebből a felháborodásból születik Pálnak az areopágoszi beszéde. Oda viszik azok, akik hallgatják őt a piac téren, arra a helyre, ami a kereskedelmi, a közigazgatási, a kulturális életnek a középpontja volt. Az Areopágosz, aminek a jelentése Árész Isten dombja. Egy bálványistenről nevezték el. Hát ezen a helyen megszólal az igazság. Történelmi pillanat. Árész Isten dombján megszólal az élő Isten evangéliuma. Ott vannak a filozófus, akik hallgatják Pált, meg mindenféle emberek. És Pál, mivel művelt volt, jól tudja, hogy a hallgatóságának az egyik része az epikúreusok, akik gyakorlatilag ateisták voltak, és az anyagra néztek, materialisták voltak, és azt mondták, az ember célja, hogy legyőzze az életét gusba kötő erőket, a halálfélelmet és az Istentől való félelmet. Független is magad minden ilyen dologtól, és élj bátran. A másik, a sztoikusok, akik ennek ellentéteként azt mondták, nyugodj bele a sorsodba, fogadd el mindazt, ami rád vár, fogadd el az Istenek döntését, hogyha vannak, és egyszerűen élj erényes életet, amennyire csak tudod, és amennyire csak lehet. Nagyon leegyszerűsítettem ezt a két irányzatot, de ilyen típusú emberek vannak ott. Ha ezt Pál ismerte, akkor szerintem leginkább, ha saját magára néz, el kellett volna futnia. Ezek annyira ellentétes pontok, hogy nem lehet mindenkinek jót tenni. Ez a melyik ujjamat harapja megnek a tipikus esete, hogy most hozzájuk szóljak, vagy valaki máshoz. És Pál ismeri Máté 10:19-et valószínűleg, és azért van ott, mert tudja, amit Jézus ígért a tanítványainak, hogy ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan szóltok, vagy mit mondjatok, mert abban az órában majd megadatik nektek, hogy mit mondjatok. És biztos, hogy azért maradt ott valamiért, mert tudta, hogy a Szentlélek majd megadja neki, hogy mit mondjon. És olyan gyönyörű, ahogy Isten az ő szeretetével és gyengéd odahajolásával közelíti meg ezeket az embereket Pál szavain keresztül. Pál kedvesen és megnyerően kezdi ezt az egészet. Milyen szeretet, nem dorongolja le az aténiakat, hogy aténiak, ami a ti utcáitokon van, hát az. Hanem azt mondja, aténiak, nagyon vallásos embereknek ismertelek meg titeket. Ha körbejárom az utcákat, akkor azt gondolom, hogy nektek a vallás nem tabu, sőt, nagyon vallásos embereknek ismertelek meg titeket. Nézzétek, csak onnan kezdi, hogy benyomást szereztem rólatok. Aténiak, szeretnélek megismerni titeket, szeretnélek kapcsolatba lépni veletek. És azt mondja, annyira vallásosak vagytok ráadásul, hogy emeltetek egy szobrot az ismeretlen Istennek. Az ismeretlen Istennek szobort azért emelték az aténiak valószínűleg, hogyha esetleg lenne egy istenség, akiről még ők nem tudnak, de ő fontos, vagy valamiért tekintélyes, meg ne sértődjön, és ez egy ilyen biztonság, ez volt az ő tartalékuk, hogy az ismeretlen Istennek is legyen egy szobor. Úgy tudjuk, hogy még áldozatokat is mutattak akár be az ismeretlen Istennek. Hát ez aztán a vallásosság csúcsa, biztonság kedvéért azért oda is elmegyünk, és azt az Istent is imádjuk. Valaki szerint ez a babonaságnak a csúcsa. Minden esetre Pál a Szentlélek által megérzi, hogy ez egy hiátus. Ez egy olyan hely, ahova ő az evangéliumot be tudja illeszteni. És azt mondja, róla fogok nektek beszélni. Az ismeretlen Istenről. Mindegy, hogy ti mit gondoltok róla, lehet, hogy volt szobor is rajta, lehet, hogy volt alakja, mindegy, hogy ti jelenleg hogy gondolkodtok róla, de én feltárom, hogy ő kicsoda valójában. Mit tudunk meg a Teremtőről? Itt érkezünk el arra a részre, amikor Pál végigvezeti, hogy kicsoda ez az élő Isten, és több dolgot is elmond róla, a több dolog az pontosan 10. Nem fogok mindegyikről részletesen, meg hallottuk is, csak így felemlítem őket, és pont 10 dolog az, amit elmond Pál a Teremtőről. Onnan indul, hogy ez az ismeretlen Isten, akit ti ismeretlenül is imádtok, ő teremtett mindent. A teremtésről való tudás, a teremtésbe való hit, az azért fontos, mert ezt már nyilván nagyon sokan tudjuk, mert az origó. Onnan indul ki minden. Ő teremtett mindent, és ebből következik a második, hogy ő menny és a föld ura. Azaz ő úr, azaz ő uralkodó, király, és királysága van. És mivel ő úr, és hatalmas úr, és ő a teremtő, aki nem emberi méretekhez hasonlítható, ezért nem lakik templomokban. A teremtő Isten végtelen, nem helyhez kötött. Zárójelben. Látjátok, a kijelentést olvassuk, az Isten igéjét, és a Genezisben nem tudunk meg minden részletet Istenről, de itt, sokkal arrébb az Új Szövetségben, feltárul előttünk a teremtő titka. Szóval ő teremtett mindent, ő a menny és a föld ura, nem lakik templomokban, mert végtelen, és ami nagyon fontos, nem szorul rá az emberre. Az ókori bálványimádó embereknek a gondolkodása az volt, hogy az Istennek áldozatot kell bemutatni, és mintegy etetni kell. Ki kell engesztelni. Nem véletlen, hogy az istenségeknek étel, ital áldozatot mutattak be, és azt mondja, Pál, ő nem éhes, nem szorul rá emberi segítségre, mert autonóm és szuverén úr. Hiszen ő ad. Mi szorulunk rá? Félelmetes és megrendítő ez a pont. Gondoljatok csak bele. Az ember próbálja Isten megismerni, és azt mondja, oké, van valamilyen természetfölötti erő, akkor engeszteljük ki, adjunk neki valamit, hogy jóba legyünk vele. És a kontroll az itt van az emberi oldalon, ugye? Én adok, én megveszem, megvásárolom, jó cselekedetekkel megvásárolom, szolgálattal megvásárolom, akárhogy, én kontrollálom. És Pál azt mondja, amikor felfedi az evangéliumot, ő nem szorul rá, hanem mi szorulunk rá. Ő ad ételt és eledelt. A kontroll innen azonnal elvész. És rádöbben az ember, hogy Istennél van igazából az irányítás és a kontroll. De folytatja is, nem áll meg itt. Egy vérből teremtett minket ráadásul. Minden nemzet ugyanabból a szálból ered. Ő teremtett egy vérből bennünket. Egy nemzetség vagyunk. Azért teremtette az embert, hogy lakjon a földön adott időben és helyen. Rendet teremtett az Isten erre a világra. És ráadásul célt adott az embernek, mert azért teremtett minket, hogy keressük őt, hogy közel legyünk. Ő nincsen távol, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Még két dolgot mond Pál az Istenről. Az egyik, hogy nem ábrázolható ki, nem hasonlítható semmihez, és végül pedig azt mondja, hogy ez az Isten most megtérésre hív. Nagyon röviden még egyszer ezeket a lépéseket elmondom. Isten teremtett mindent. Ő a menny és a föld ura, uralkodó és király, nem lakik templomokban, mert végtelen nem helyhez kötött. Ő autonóm és szuverén, nem szorul rá mi adományainkra, hanem ő ad, mi szorulunk ő rá. Egy vérből teremtett minket, összetartozunk. rendet teremtett a világba, és célt adott, hogy ő benne legyünk. Ez az Isten nem ábrázolható ki, nem bálvány, és ez az Isten megtérésre hív. Mennyire gyönyörű, mennyire szép, mennyire komplex, és ne Pálnak a retorikai tudását csodáljuk ebbe, hanem azt, hogy Isten lelke adja neki a szavakat, és megformálja benne ezt az ívet. Ha csak ezt kivennénk, mint egy metszetet, és így megvizsgálnánk a nagyító alatt, látjuk, hogy mennyire fontos ebben a teremtés. Mennyire fontos, hogy az ember higgye, hogy az Isten kezében van minden, őtőle indul, és ő a teremtő. Nagyon-nagyon érdekes lehet, hogy mit érthettek ebből az aténiek. Hogy amikor ment ezeken a lépéseken, vajon mit fogtak ebből fel? Mert azt olvassuk a végén, hogy megbotránkoztak a feltámadáson. Oké, az világos. De hogy az előtte levő 9 dologból mit értettek? Vajon amikor azt mondta nekik, hogy Isten meg teremtő, akkor ők kire gondoltak, az ő fejükben milyen képzet volt erről? Azt mondják az írás magyarázók több is, hogy valószínűleg itt az aténiek Zeuszra gondoltak. Hiszen számukra a legfőbb Isten, a leghatalmasabb, a Zeusz volt. Képzeljétek el, az a két idézet ráadásul, amit Pál használ, egy Epimenidész és egy Aratosz nevű görög költőtől, azok Zeusz versek voltak. És Pál a Zeusz versek idézetét használja az élő Istenre. Miért? Mert Pál tudja, és a Szentlélek így vezeti Pált, hogy ezeknek az embereknek a fejében az Isten szóhoz ez a kép kapcsolódik. Ezt felhasználja, ebből indul ki, hogy aztán szétfeszítse, és megmutassa, hogy de az élő Isten az nem Zeusz, hanem a világ teremtője. Hogy megmutassa az Isten igazi arcát, hogy a teremtő nem bálvány, semmihez sem hasonlítható, nem Zeusz, nem egy elképzelt mennyi hatalmasság, és bár elkezdi az ismeretlen Istentől kiindulva magyarázni nekik, valójában nem egy ismeretlen Isten, nem egy távoli Isten. Pál nem egy újabb, az Isten panteonba beilleszthető istenséget mutat be nekik, hanem a közel lévő, élő Istent. Úgy kellett ezeknek az embereknek ez az evangélium, mint egy pohár víz a szomjazónak. Mert a bálványok távoliak, némák, kiszámíthatatlanok. Az élő Isten szól, közel van, és hát nem kiszámítható, de legalábbis lehet benne bízni. Ez az élő Isten, aki megtérésre hív. Megtérésre, azaz teljes irányváltásra, olyan fordulatra, amiben a bálványok helyett a valódi élő Isten felé fordulok. Milyen szép ez a bizonyságtétel abból az oldalból is, hogy nem csak így kiáll, és azt mondja, hogy gonoszok vagytok, térjetek meg. Nagyon sok keresztény bizonyságtétel ennyi ma. És én ezen fel vagyok háborodva, és el vagyok szomorodva. Pál kapcsolódik, Pál megfigyel, Pál belemegy az ő világukba, és a nagy történetet mondja el, és ebben mondja el, hogy miért fontos, hogy meg kell térni. És ezen a ponton nem hallgatja el a legfontosabbat, Krisztus feltámadását. Az evangélium és a halál legyőzésének a szíve a Krisztus feltámadása. A teremtőtől a feltámadás felé mutat. És amikor a teremtővel és a teremtéssel foglalkozunk, valójában a feltámadás titkát is keressük, és próbáljuk megérteni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezen a ponton valami történni fog. Vagy megtérnek ezek az emberek, vagy elutasítják. És itt ér véget ez a beszéd. Az elutasítás valósága a harmadik pont, amiről szeretnék beszélni. Pál az maguk módján nagyon értelmes, nagyon nyitott, nagyon vallásos hallgatóinak, amikor a feltámadásról beszél, kiüti a biztosítékot. Megütköznek az emberek ezen, és azt mondják, ez nem lehetséges. Ez szétfeszíti a mi kereteinket. Lehetséges és valós bálványszobrokat imádni, de a halottak feltámadása az lehetetlen. Ez nem illik a világképükbe. Ez értelmetlen, elfogadhatatlan és bolondság. Van ebben valami ironikus és valami szürreális. Kevésbé értelmetlen és irreális elképzelni egy főistent az Olimposz tetején, meg azt, hogy néha lejön az emberekhez, és akkor a házasságukból lesznek ilyen hősök. Nem mondom el az egész görög mitológiát. Hát ugyanúgy bolondság és irreális. Ez a racionális oldalról. Azt kell, hogy mondjam, Miközben nem szeretném elszellemiesíteni a történetet, hogy ez az a pont, ami hit kérdése, és ami nagyon-nagyon sokszor annak az embernek a sötétségéből, a bálvány által gyakorolt megkötözöttségéből fakad, hogy a feltámadásra vagy lehullanak ezek a láncok, és megtér, és elfogadja a világosságot, vagy még erősebbre fonódnak ezek a kötelékek. A feltámadt Krisztusról való evangélium az, ami mindig vízválasztó. És ezen a ponton azt látjuk, hogy az emberek nagy része összezár, még erősebbek lesznek ezek a megkötözöttségek. Azt mondják, hogy ez, bocsánat, nem tudok jobb szót mondani rá, hogy ez butasság, ez értelmetlen, elfogadhatatlan, gúnyolódnak, majd meghallgatunk máskor is. És néhányan pedig megtérnek. És ez egyszerre történik. Néhányan elfogadják, és néhány embernek leesik a szeméről a hájog és a vakság. Személyes reflexiók a végére. Itt van az evangélium előttünk, és látjuk ennek a történetnek a részeként. És beszéltem arról az elején, hogy a mi világunk is, a mi kultúránk is tele van bálványokkal. Az evangélium ebben a kultúrában bennünket is megszólít. És nagyon fontos, hogy miközben felháborodunk, vagy megrendülünk, hogy fú, milyen a kultúránk, mennyi bálvány van benne. Ezen a mai vasárnapon Isten bennünket arra hív, hogy mint hallgatóság a bálványainkból térjünk meg ő hozzá. Akik még nem valljátok magatokat esetleg Krisztus gyermekének, azokat az Isten hív, és azt mondja, hogy lépjetek ki a bálványok hazugságaitból. Keressétek az élő Istent, aki a teremtő és megváltó, aki közel van, aki megszólít, és aki elérhető, és aki követésre hív. Akik pedig Krisztus követői vagytok, nos, titeket ugyanerre hív az Isten. Ugyanígy arra, hogy térjünk vissza hozzá, és kövessük őt, és Isten legyen az, aki megtisztít bennünket, és magához vonja a szívünket. Másodszor, látva ezt a történetet, bátorítson bennünket az, hogy még Pál apostol szavára sem tértek meg tömegek, és ez nem egy káröröm, hanem egy olyan dolog, ami megerősít, igen, nagyon-nagyon fontos a bizonyságtétel, nagyon fontos, ha misszióban vagyunk, a küldetésben vagyunk, a helyünkön lenni, de a méretek, a számok, a népszerűség, a siker, azok nem Isten országának a mérőeszközei. Persze jó látni azt, ha gyarapszik egy gyülekezet. Jó látni azt, ha növekszik egy szolgálat, és áldás, és nagyon jó. De nem ez bizonyítja azt kizárólag, hogy valami áldásos. Isten arra hív bennünket, hogy hűségesen, kitartóan, odaszántan végezzük a magvetés szolgálatát. A mi feladatunk ugyanis a magvetés, a bizonyságtétel. És az utolsó pedig az, hogy ne keseredjünk el a kudarcok miatt. Nagyon megosztó kérdés ma is az evangéliumot hirdetni, Krisztusról beszélni. Ne keseredjünk el, hogyha azt érezzük, hogy nem fogadják el ezt a dolgot, akár a munkahelyünkön, a családunkban, a környezetünkön. Ne keseredjünk el, hogyha látunk valakit, akinek olyan könnyen megy, akkor valakinek megtérek a családtagjai, elkezdenek járni alfára a munkatársai, az enyémek meg nem járnak. Az én szomszédaim azok már mondják, hogy akkor ráterelődik a szó a gyülekezetre, akkor mennem kell. Szóval nem akarnak hallani ezekről a dolgokról. Ne keseredjünk el. Azért, mert ez megtörténhet. A mi feladatunk az, hogy a helyünkön legyünk, és van, amikor nem tudunk bizonyságot tenni, valamikor teljesen elzárkóznak az emberek. De akkor is lehet értük imádkozni, hogy Isten legyen irgalmas, és mutassa meg az ő hatalmát és szeretetét az ő számukra is. A teremtőről való bizonyságtétel, tehát missziói kérdés, ma is ne kerüljük el, hirdessük az evangéliumot, és éljünk is az szerint, a szeretet szerint. És legyünk érzékenyek arra, hogy a világunk, a környezetünk és bizony a mi szívünk is egy bálványoktól fertőzött terület, és ezért keressük újra és újra az élő Isten jelenlétét, ahol megtisztulhatunk és megújulhatunk, és hívjuk az élő Isten jelenlétét a világba, hogy könyörüljön rajtunk, hogy tisztítson meg bennünket, és mutassa meg az ő hatalmát, erejét és jelenlétét a környezetünk számára is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hozzád kiáltunk, mennyei atyánk, élő Isten, teremtő atyánk. Köszönjük, hogy megmutattad magadat a Szentíráson keresztül, hogy megismertetted magadat Jézusban. Köszönjük, hogy nem vagy távol, hogy közel vagy, hogy igazából benned élünk, mozgunk és vagyunk, hogy igazából mindig ott voltál velünk, csak nem ismertünk fel. Igazából mindig ott vagy, és a te nemzetséged vagyunk mi is, hozzád tartozunk. Köszönjük, Urunk, az evangéliumot, és most különösen könyörgünk azokért itt közöttünk, akiknek ez új, akiknek ez elsőre egy kicsit meredek, akik nehezen tudják ezt elfogadni. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ne zárkózzanak be, hanem elfogadják, akkor is, ha nem értik, hogy nálad van az örök élet, és te vagy az igazság, Jézus. Imádkozunk mindannyiunkért, mindazokért, akik esetleg már a te követőid, Urunk, és benned hisznek, hogy legyenek újra ereje és valósága. Imádkozunk, Urunk, hogy szabadíts meg mindannyiunkat a bálványainktól, és óvj meg bennünket, hogy hatással legyenek ránk a bálványok, óvj meg bennünket, hogy mi készítsünk bálványokat, téves elképzeléseket rólad, álmokat szőjünk rólad, amit te nem vagy. Szabadíts meg ezekből. Urunk, imádkozunk különösen azokért, akik rádöbbennek, hogy emiatt szenvednek, emiatt távolodtak el tőled, mert más képzelnek rólad, mint aki te vagy. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd, és tisztíts bennünket azt, hogy hogyan látunk téged, és hogyan hiszünk benned. Imádkozunk, Urunk, a környezetünkért, imádkozunk a városért, amiben élünk, a kultúránkért, amiben élünk, a nemzetünkért. Szabadíts meg bennünket a bálványoktól, és add, hogy minél többen találkozhassanak veled, élő Isten. Urunk, könyörgünk, hogy a helyünkön, ahol vagyunk, hadd tudjunk egyszerűen élni benned, Jézus, és hirdetni az evangéliumot, és mint gyülekezet felvállalni azt, hogy a feladatunk a magvetés, és benned vagyunk, és téged képviselünk a világban. Imádkozunk most még azokért, Urunk, akiket az evangélium olyan helyzetben ér el, hogy éppen szenvednek, hogy fájdalmak vannak bennük, hogy betegek, hogy nagyon-nagyon szükségük lenne gyógyulásra, csodára. Azért kérünk, Urunk, hogy pecsételd meg ilyen rendkívüli dolgokkal is, jelekkel is a te akaratod szerint mindezt. Imádkozunk a gyülekezetünkben lévő betegekért, szenvedőkért, gyászolókért, hogy vigasztald és erősíts meg őket. Köszönjük, Urunk, hogy téged kereshetünk, hozzád jövünk. Kérünk, hogy hallgass meg Jézus nevében, aki itt tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.